Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz Országos Választmányának elnöke. Jó estét, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Melyek voltak az ön meglátása szerint az őszi időszak legfontosabb törvényei és vitái?
A legfontosabb meg a legnagyobb vitát kiváltó az természetesen nem feltétlenül esik egybe. A legfontosabb törvény minden évben a költségvetésről szóló törvény, hiszen azt határozza meg az egész életünk kereteit, úgy a gazdaság működését, annak a feltételrendszerét, mint mondjuk a családoknak az anyagi kondícióit, a családtámogatási rendszeren keresztül, tehát én mindig ennek adok elsőbséget. Voltak olyan fontos törvényeink, amelyek a migrációs krízis kezelésére vonatkoztak, annak elsősorban inkább a jogi oldalára. Voltak olyan nagyon fontos jogalkotási aktusok is, amelyek igazándiból a köznapi ember számára szinte észrevétlenek voltak. Az új büntetőeljárási kódex megítélésem szerint egy nagyon fontos állomás volt, hasonlóképpen a korábban elfogadott polgári eljárási törvényhez kapcsolódóan jó néhány fontos kiegészítő jogszabályt kellett elfogadni, és még lehetne sorolni azokat a kérdéseket, amelyeket az emberek nagyon nem tüntettek ki a figyelmükkel érthető módon. Ehhez képest persze a politikai viták meg zajlottak egy egész más témakör körül, egészen más hangfekvésben, mint hogy ezek a szakmai viták zajlottak egyébként.
Az, hogy a költségvetés most már hagyományosan nagyon korán megvan, mármint a jövő évi, ez bevált?
Igen, én azt hiszem, hogy az a csönd, ami körülötte van, vagyis, hogy senki nem követeli vissza azt az időszakot, amikor ilyenkor november-december tájt próbálta mindenki kisakkozni a következő év elejére vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel kell majd kezdeni az újabb üzleti évet. Ez szerintem azt mutatja, hogy ez egy jó lépés volt. Elsősorban lélektani szempontból fontos a gazdasági élet szereplői számára, hogy jó előre tudják kalkulálni, hogy mi várható a következő esztendőben.
Elegendően stabilnak látják most már? Nem igen. Kell menet közben az év végére, majd a jövő év elején visszamenőleg
elengedni a számokat? Ez mindig a helyzettől függ, tehát most meg nem tudom önnek mondani, hogy az elmúlt 27 évben hány költségvetéshez kellett utólag hozzányúlni, de alig volt olyan költségvetés, amit valamilyen módon ne kellett volna kiigazítani közben, menet közben a következő esztendőben, de ezek, és olyan is volt, bocsánatot, amit gyakorlatilag teljesen át kellett írni, mert olyannyira nem váltak be a kezdeti prognózisok, számítások. Azért az elmúlt esztendőket, hál' Istennek, a stabilitás jellemzi, tehát lehet, hogy egy-két helyen még ehhez a költségvetéshez is hozzá kell majd a jövő évben nyúlni, de úgy, ahogy az idei költségvetés is nyugodt körülmények között ment le, ez a jövő évben is várhatóan így lesz.
Hogy vannak nagyon fontos, de kevesebb érdeklődést kiváltó szakviták a parlamentben, aztán vannak, amelyek nagyobb érdeklődést váltanak ki, azok a kevésbé fontos ügyek?
Van, amikor igen, azok, hát a szabad így mondanom, lárpullár viták. Van egy politikai vitanap című műfaj a parlamenti működésben, a házszabály ezt lehetővé teszi, az ellenzék és a kormány is kezdeményezhet politikai vitát, az ellenzék ötöt kezdeményezett, a kormány egyet. Én nem mondom, hogy ezek nem fajsúlyos kérdések körül forogtak, hiszen az Európai Uniós források felhasználására vonatkozó vitanapot éppen a kormány kezdeményezte, a nyugdíjrendszerre vonatkozót, vagy most hirtelen nem tudom az ellenzék témáit felsorolni, másokat az ellenzék kezdeményezett, tehát nem is minősíteni némenszeket kevésbé fontosnak, csak én úgy látom a parlamenti vitáknak a tónusából, a stílusából, meg az érvrendszeréből, ha ezt egyáltalán lehet érvek rendszerének nevezni, hogy itt egyre inkább a parlamenti pártok nem csak, hogy a nyilvános politikai viták egyfajta színpadául használják már csak és kizárólag a parlamentet, tehát kevésbé izgalmasak azok az egyébként nagyon fontos viták, amelyek egy törvényjavaslat körül folyhatnak vagy folyhatnának, hanem gyakorlatilag már ezen is túllépve néha különböző performanszokat, ha szabad fogalmaznom, egyenesen bózkodásokat követnek el annak érdekében, hogy átlépjék a nyilvánosság inger küszöbét, tehát felhívják magukra a figyelmet, függetlenül attól egyébként, hogy amit állítanak, annak van-e köze a valósághoz.
Van a parlamentnek most olyan fóruma, ha a plénum nem ez, ahol érdemi viták folynak, és meggyőzhetőek, vagy annak mutatkoznak a felek?
Gulyás Gergely alelnök úr, már úgy értem, hogy a alelnök úr, aki a Törvényalkotási Bizottságnak volt az elnöke, és ebben a minőségében volt alelnök, mielőtt frakcióvezetővé nem vált a Fideszben, ő mondta azt nekem, hogy az elején nagyon is érdemi viták zajlottak a Törvényalkotási Bizottságban. Itt ez a legfontosabb bizottság, ha szabad rangsort felállítani, hiszen ez összegzi a törvényjavaslatokhoz benyújtott módosító indítványokat, és ez próbálja meg összerendezni logikus rendbe összerakni úgy, hogy a törvényjavaslat eredeti koncepciója érvényesüljön, amit a törvényalkotó, a parlamenti többség szánt neki, másrésztről meg hát lehessen rajta módosításokat, javításokat eszközölni, úgyhogy azok közben ne kerüljenek egymással ellentmondásba. Tehát felkészült embereknek kell ebben a bizottságban részt venni. Többen is vannak, mint a többi bizottságban, és lehetőség szerint legalábbis mi próbáltuk úgy összeállítani a delegációt, nem mint hogyha egyébként az más bizottságokban tartozó képviselők körre nézve ez negatív megjegyzés lenne, hogy azok az emberek kerüljenek ebbe a bizottságba, akiknek legnagyobb az áttekintő lehetőségük, képességük, tehát hogy lehetőség szerint minél több szakkérdéshez hozzá tudjanak szólni érdemben, szakmai alapon, miközben természetesen szakaparátus is segíti a bizottságokat, épp úgy, mint a frakciókat, meg a képviselőket. És az alelnök úr mondta azt, hogy az elején még nagyon élénk, valóban szakmai viták zajlottak, és aztán szerencsére annyiban nem romlott a helyzet, hogy nem alakultak át a bizottsági ülések a nyilvános plenáris üléshez hasonló performanszokká, meg veszekedésekké, hova tovább gyalászkodásokká, némely esetben talán ez a szó is ideillik, hanem egyszerűen csak az ellenzék elfáradt, és érdemben nem tesz hozzá ezekhez a vitákhoz, hanem megadóan tűri azt, amit a kormánypárt csinál, ami bizonyos szempontból nyilván jó nekünk, hiszen kényelmesebbé teszi a működést, más szempontból pedig talán ennél többet érdemel az ellenzék részéről is a törvényalkotás.
De nem a nagy kormánypárti többségnek a következménye az, hogy elfáradnak az ellenzéki képviselők, és nem nagyon van sikerélményük, nyilván.
Az ellenzékiség az már csak ilyen, elnézést, én is voltam 12 éven keresztül ellenzéki képviselő, hát nem nagy öröm, azt elfogadom, elismerem, és nagy részt egyébként pont az, ami a legnehezebben viselhető, már egy olyan ember számára legalábbis, aki szeret valamit alkotni, tehát szeret valamiben érdemben részt venni, tehát nem nagy élmény hiába valóan nyomogatni a gombokat, vagy hiába valóan tépni az embernek a száját, megint elnézést kérek a kifejezésért. No, de ez vele jár. Tehát részben önmagunk megbecsülése, részben meg a választóink megbecsülése azt követeli, hogy azért az ember akkor is elmondja a véleményét, ha tudja, hogy ezzel nem sokat befolyásol az ügyek menetén, de az én emlékeim között vannak olyan törvényjavaslatok, amelyek körül, mikor mi voltunk ellenzékben, érdemi vita tudott folyni. Tehát sajnálatos módon ilyen szempontból ma rosszabb a helyzet, mint amilyen volt 90 vagy 94 környékén az akkori ciklus kezdések után. És a tendencia is rossz, tehát nem csak véletlenül most rosszabbul sikerült, mint korábban, hanem egyre kevésbé érdemiek a parlamenti szakmai viták, egyre inkább a politikai küzdelem dominálja még azokat a fórumokat is a parlamenten belül, ahol pedig talán értelmes, nyugodt, higgadt hangnemmel kéne egymással véleményt cserélni, hát azzal többre mennénk.
Vannak olyan kérdések, problémák, amelyeknek a törvényi rendezése elmaradt, pedig célszerű lett volna, legalábbis ön szerint?
Biztos, hogy van, hiszen ha nem lenne, akkor befejezhetné a parlament a működését, legalábbis ami a törvényalkotást illeti, és az azért most is ebben a ciklusban, ha jól emlékszem, így fejből 222 törvényt fogadtunk el, aminek persze egy jelentős része nemzetközi szerződés, tehát ha azt levonjuk belőle, akkor jóval kevesebb marad, mondjuk így becslésre hagyatkozzam, 150 körüli törvény marad, ami nem nemzetközi szerződés. Tehát mindig van mit tenni, az élet is hozza magával a változásokat, meg a változási kényszereket, de a 2010 óta zajló átalakulás az gyakorlatilag lezárult. Nem a ciklus végére, hanem már igazándiból a ciklus elejére, közepére, tehát visszazökkent a törvényalkotás abba a kerékvágásba, amiben 2010 előtt volt, úgy mennyiségi szempontból, mint a törvényalkotási aktusoknak az összetétele szempontjából, tehát most ebben az évben például okokért kevesebb új törvényt nyújtottunk be képviselők vagy a kormány, mint 2009-ben.
De nagy jelentőségű a rendszert alapozó törvényre akkor a következő időszakban már nem számít?
Én nem látok ilyenre szükséget. Tehát megalkottuk az összes nagy törvényt. Most éppen az előbbi kérdésére, egy korábbi kérdésére kiemeltem a polgári perrendtartást, vagy a büntető eljárási kódexet, tehát azok azért nagy
közigazgatás.
Nagy lélek, lélekzetű, illetve nagy jelentőségű törvények, az közigazgatási eljárásjogi törvénye szintén ide tartozik. Tehát azért azt gondolom, hogy, és ezek már tulajdonképpen nem rendszerváltoztató értékű új alkotások, hanem egyszerűen eddig is működött az élet, eddig is volt állami igazgatás, eddig is működtek a bíróságok, csak a kor kihívásaihoz kellett igazítani a törvényeket, és egyszerűbbnek, illetve hatékonyabbnak láttuk a szakma maga is, meg a parlamenti patkó mindkét oldalán jobbnak láttuk, hogyha nem a régi törvényt tollozgatjuk, follozgatjuk, hanem újakat alkotunk ezekben a tárgykörökben.
Országgyűlés működési hatékonysága érdekében további módosításokat házszabályon, ülésezési renden lát-e szükségesnek?
Nem látok szükségesnek. Egy dolog, hogy a köztársasági elnök törvényalkotási eljárási szabálysértés miatt nem küldött vissza egyetlen egy törvényt, ez korábban sem volt egyébként gyakori, bár előfordult, de általános érvényű házszabály vagy házbizottsági állásfoglalást is csak egyszer kellett alkotni, azt is fegyelmi ügyben, tehát látható, hogy a korábbi általános érvényű házszabály értelmezéseket beépítve az új házszabályba, úgy tűnik, hogy minden lukat betömtünk a parlament működésének a szabályozásán, tehát nem vetődtek fel olyan kérdések az elmúlt 4 évben, amelyeket értelmezéssel kellett volna megválaszolni.
A sajtó országházi működési rendjében terveze enyhítést, ad-e amnestiát, ha úgy alakul a választás a következő ciklusban?
Ezt köszönöm szépen, hogy hozzátette a végén, hogy ha úgy alakul a választás, mert máskülönben nehezen tudtam volna erre a kérdésre válaszolni. Nem szívesen használnám ezeket a szókat, a szavakat, hogy amnestia, meg ehhez hasonlókat, mert nekem bármennyire is talán ellenkező a látszat, de nem okoz az örömet, hogy a sajtó némely munkatársával hadakoznom kell. Meg is köszönhetném némely a kormány oldalhoz sorolt sajtóorgánumnak, meg képviselőnek, hogy lehetőséget adott arra, most kicsit ironikusan fogalmazok, ha valaki nem érezné ki a hangomból, hogy a pártatlanságomat bizonyítsam azáltal, hogy őket is kénytelen voltam megrendszabályozni, tehát annak örülnék igazándiból, hogy a pártatlanságom abban merül neki, vagy abban lenne tetten érhető, hogy senkin ellen nem vagyok kénytelen föllépni. Az újságírók betartják a szabályokat, akkor is tudják a munkájukat végezni, mert feltéve, hogyha azt tekintik munkájuknak, hogy tájékoztassák a közvéleményt arról, hogy mi zajlik az országgyűlésben, akár a törvényalkotásról, akár a kormány működésének az ellenőrzéséről beszélünk. Ha persze a képviselők provokálását tartják a legfontosabb feladatuknak, ebben nem tudok engedményt tenni a jövőben sem.
Az ellenőrzésnek nem lehet része a képviselők szorosabb fogása, akár emberfogása, és a parlamentnek azon a folyosóján, ahol muszáj áthaladni. Ez egy technikai kérdés.
Igen, de
a képviselő ki tudja kerülni,
méltatlan, hát nem tudja kikerülni, mert nem adják az újságírók sajnálatos módon. Holott vannak világos szabályok, hogy hol lehet interjút készíteni az országgyűlés épületén belül, a kék társalgóban, a felsőházi ülésterem mellett, ami ráadásul egy reprezentatív szép hátteret is biztosít mondjuk a kamerák számára, és a világ összes civilizált parlamentjében úgy működik az interjú kérés, hogy előzetesen vagy éppen ott megkérdezik az interjú alanyt, a potenciális interjú alanyt, hogy hajlandó-e válaszolni a kérdésekre, és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor ez ennyiben maradnak, és aztán tovább mennek, sőt, mi több, olyan házszabály is van, ahol egyszerűen még hogyha válaszol is, de utána azt mondja, hogy ő nem hajlandó ezt nyilvánosság előtt leközöltetni, akkor a újságíró kénytelen eltekinteni attól, hogy a felvett mondatokat azt közzétegye. Tehát én azt hiszem, hogy a parlament méltóságához azon keresztül vezet az út, hogy az emberi méltóságot is tiszteletben tartjuk, és nem hozzuk szánszándékkal olyan helyzetbe a képviselőket, legyenek akár ellenzéki képviselők, akár kormánypárti képviselők, amelyben különböző okokból kifolyólag, de ők szerencsétlennek, méltatlannak, alkalmatlannak látszanak a feladatuk ellátására, mert tulajdonképpen az újságírók egy részének ezekben a szituációban ez a célja, hanem megpróbálunk olyan szituációkat teremteni, amikor érdemi kérdésekre érdemi választ lehet adni. Én azt gondolom, hogy kialakítható lenne újra egy ilyen millió a parlamentben. Régen volt ilyen, most azt is elismerem, hogy a sajtó szerkezete is átalakult, tehát jelentős mértékben bulvárosodott az internetes közlés, adta lehetőségekkel élnek olyan emberek is, akik magukat ugyan újságírónak tekintik, de valójában nem azok. A szakma kellene, hogy rendet csináljon, nem feltétlenül a házelnöknek lenne ez a dolga.
Hogyan ülésezik az országgyűlés a következő választásokig? Mi lesz a rend?
Nem sokat fogunk már ülésezni, a korábbi gyakorlatra visszatekintve talán néhány hét lesz a tavaszi ülésszakban, amikor a parlament összeülés munkát végez, hogy pontosan mit, ez sem lehet előre tudni, hiszen nyilván a kormányzati előteresztések, a kormányzati szándékok fogják majd meghatározni, hogy egyáltalán lesz-e szükség ülésre. Mindenképpen össze kell ülnünk, mert hiszen a törvény ezt előírja, február 1-től kezdődik a tavaszi ülésszak, és attól függően, hogy a köztársaság elnök úr mikorra írja ki a következő országgyűlési választásokat, ettől függően nyílik meg majd a mozgásterünk. Az biztos, hogy sok értelmét nem látom én személy szerint annak, hogy az ülésünk tavasszal nagyon belenyúljon a kampányidőszakba, sőt, az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem nyúlna bele, amikor elkezdődik a hivatalos kampány, akkor a parlament már nem ülésezik.
Mi a választmány szerepe és hatásköre a párt politikájának irányításában most, amikor mindjárt kezdődik a kampány, de hivatalosan még nincs?
Egy olyan időszakban, amikor kormányon van egy párt, és amikor a párt elitje gyakorlatilag beemelődik az ország irányításába, akár parlamenti vezető pozícióba emelkednek a korábbi pártelitnek a tagjai, akár pláne a kormányzat különböző pozícióiban, miniszterként, államtitkárként, vagy bármilyen más beosztásban, megbizatásban, akkor ez azt is jelenti, hogy a politika súlypontja áthelyeződik a végrehajtó hatalomba, a kormányba. Hát nem véletlenül általában véve a pártelnökök szoktak a miniszterelnöki jelöltek, és aztán miniszterelnökök lenni, és gyakorlatilag nem előz meg minden egyes kormányzati, meg parlamenti döntést, elnökségi ülés, meg választmányi ülés, ahol rábólintunk egy egyébként nagyon nagy jelentőségű törvényjavaslatra, hanem azzal az előfeltevéssel élünk, és ameddig ennek a megváltoztatására nincsen ok, addig ez működik is, hogy az, amit a kormányunk csinál, a képviselőink csinálnak, az abba a programba, abba a világlátásba értékrendbe illeszkedik, amit az adott párt val magáénak, és ez általában így van akkor is, hogyha ellenzékben vagyunk, akkor is, hogyha éppen mi vagyunk kormányon, akkor nagyobb a jelentősége a választmány politika formáló tevékenységének, amikor ellenzékben vagyunk. Ezt nem hiányolom, tehát jó volt ez így nekem az elmúlt néhány évben, mint választmányi elnöknek, hogy olyan sok teendőnk nem volt. A párt költségvetését természetesen mi alkotjuk meg, és a jelöltek kiválasztásában is alapvető, sőt kulcs szerepe van a választmánynak, tehát ezt nem lehet tőlünk elvenni, és természetesen ez így van rendjén.
Értem a bizalmat a saját kormányuk iránt, de menet közben azért rá néznek valakik, hogy az irány jó-e? Hogy az egyes döntések a jó irány felé mutatnak-e?
Hát az elnökségben gyakrabban szokott politikai vita zajlani egy-egy kormányzati döntés előtt, vagy akár utólag annak a kritikájaként, hogy értékeljük, hogy vajon jó irányba megyünk-e, vagy egyáltalán úgy sikerült-e a törvényalkotás meg a kormányzati intézkedések meghozatala, ahogy azt szerettük volna a politikai céljaink elérését illetően. De másrészt meg tehát a választmány e tekintetben inkább passzívnak mondható, de másrészt a választmányi tagok, illetve a frakció tagok között nagy a személyi átfedés. Tehát igazándiból azért is kisebb a súlya ma az országos választmánynak, mint volt 2010 előtt, mert hogy ugyanazok az emberek ülnek a frakcióban is, nem teljesen, de mondom, nagy az átfedés, mint akik az országos választmányban. Tehát az ellenőrzés az a frakcióban valósul meg, nem pedig a választmányban.
Milyen állapotban van a lista a választásokra és az egyéni választókerületeken induló jelöltek listája?
Jövő év január 16-án esedékes az a választmányi ülésünk, ahol az egyéni választókerületi jelölteket el fogjuk fogadni és meg fogjuk nevezni. Sok meglepetés nem fogja érni az ellenfeleket, épp úgy nem, mint ahogy a választókat, hiszen nagy részt azok a képviselők kapnak újra bizalmat, akik megnyerték a mandátumukat 2010-ben is, meg 2014-ben is, tehát kevés helyen lesz változás. És aztán majd ezt követően fogjuk a listát elfogadni. A jelölt kiválasztás ilyen értelemben tulajdonképpen egy-két választási körzettől eltekintve, de ez tényleg egy vagy kettő kevesebb, mint amit az egy kezünkön meg tudunk számolni. tehát az gyakorlatilag lezárult, a tekintetben készen vagyunk. Az országos lista összeállítását pedig nem szoktuk elkapkodni, tehát azzal mindig a szinte a leges, legutolsó pillanatig szoktunk várni. Ott sem várhatóak óriási meglepetések, hiszen az a szokás nem csak nálunk, máshol is, de miután a Fidesz egy stabil párt, ráadásul stabil támogatottsággal most már, hogy a pártok vezető képviselői, megválasztott tisztségviselői szokták a lista első részét kitölteni, utána jönnek azok, akiket különböző okokból kifolyólag be kell emelni szakmai vagy politikai megfontolásokból, mondjuk gondolok itt utóbbi kategóriában a szövetségeseinkre, azoknak a vezetőire, akiket be kell emelni a következő frakcióba, és aztán a lista hátulsó részét pedig az egyéni kerületi jelöltek töltik ki. A végén meg aztán azok, akiket tulajdonképpen csak szimbolikus módon a megbecsültségünk, a megbecsülésünk kifejezéseképpen teszünk fel a listára, hogyha ez hozzájárul. Tartaléknak, igen. Hát lehet így is mondani, hogy ha ez nekik vállalható, akkor ezzel a tiszteletünket kifejezzük. Akár a Fideszen belüli olyan harcosok iránt, akiknek amúgy nincs is nagyon nagy ambíciójuk, hogy parlamenti képviselők legyenek, de uram, bocsá, alakulhat úgy is, hiszen történhetnek különböző okból kifolyólag változások a listán, hogy ebből a tartaléksereggből idézőjelbe téve hívunk be valakit.
Ezt nagyon ki kell matekozni, hogy mi legyen a lista sorrendje ahhoz képest, hogy kik indulnak egyéniben, vagy ha az egyéni fix lényegében, akkor nem.
Hát az egyéni fix, de ilyen nincsen, csak mindig akkor tűnik fixnek, amikor már túl vagyunk a választásokon, hogy ez megvan. Van, amikor több van, meg van, amikor kevesebb, mint amire az ember számít, és azért kevés olyan körzet van ma Magyarországon, ami kapcsán el lehet azt mondani, hogy nagyon nagy csodának kell történnie, hogyha nem mi nyerünk. Olyan is kevés van, ahol azt kell mondanunk, hogy nagyon nagy csodának kell történnie, hogy mi nyerjünk. Tehát igazániból a választókeretek többsége az a kettő közé tartozik, tehát nyerhet akár az egyik oldal is, akár a másik oldal is az erőviszonyok függvényében, tehát ilyen értelemben biztos mandátum nincsen, de valójában azért egy kis matekozással ez jár, mert nyilván ilyenkor az ember az esélyeket is latolgatja, amikor összeállítja a lista sorrendjét, meg különösen ott van a nagy dilemma, és ilyen értelemben mindig szűkebb a lista, mint amennyi ember arra érdemes lenne, hogy bekerüljön a következő frakciónkba is, ahol úgy nagy valószínűséggel előre számíthatóan véget ér a listás helyeknek a lehívhatósága, és ott mindig van egy-két ember, aki korábban parlamenti képviselő volt, jól is dolgozott, de hát nagyon kétesélyes, hogy bekerül-e vagy sem. És itt azért emlékezünk vissza arra, hogy 2010-ben még 386 parlamenti képviselő volt.
Hely is több volt.
És a Fidesz-KDNP frakciója egymagában is szélesebb volt, nagyobb volt, jóval, mint amennyi a mostani parlament teljes létszáma. Tehát sok olyan ember van, akinek hely lenne éppenséggel az országgyűlésben, de ezeknek az embereknek azért remélem, hogy a következő ciklusban is tudunk más értelmes munkát adni.
Nagyon megváltozott, vagy egyáltalán nem változott meg az ország politikai térkép, amikor azt nézi a fejében, hogy hol vannak a biztos fideszes körzetek, meg hol vannak a biztos nem fideszes választókörzetek.
Hát van ennek egy külön tudományága, választási földrajznak hívják, választási történeti földrajznak hívják, és különböző mély történeti meg szociológiai kutatások alapján egy atlaszokat is össze szoktak állítani. Én egyet láttam, nekem nincsen meg sajnálatos módon személy szerint, viszonylag kis példányszámba adták ki, ahol egészen talán a dualizmusig visszamenően próbálták meg azt elemezni, hogy adott térség, adott település, kis régió az milyen irányba szavazott a történelem során, amikor egyáltalán választások voltak, és ez egyébként nagyon nagy állandóságot mutat, meglepő módon kirajzolja a múlt is a jelen választási szociológiáját, de azért ez nem azt jelenti, hogy ezek feltörhetetlen zárványok egyik vagy másik oldal számára. Vannak olyan helyek, ahol korábban soha nem nyertünk, és 2010 az egyfajta csoda volt, hogy mondjuk nyertünk Miskolcon, nyertünk Dunaújvárosban, nyertünk Salgótarjánban, nyertünk olyan helyeken, ahol soha senki nem gondolta volna, hogy más, mint baloldali képviselő, szocialista képviselő nyerhet. Volt olyan hely, ahol, amit meg tudtunk tartani, volt olyan hely, amit 2014-ben visszanyertek a szocialisták, és volt olyan hely, amiről ma azt tudjuk mondani, hogy a választói közösség önképe is megváltozott, tehát az önbesorolása is jobbra tolódott, tehát átalakult a közösségnek a politikai értékrendje, vagy átalakulóban van, fogalmazunk így óvatosabban. Tehát
kiderül a választásokon.
Ez kiderül a választásokon, meg nyilvánvalóan sok mindentől függ ez, hogy ez a folyamat egyáltalán működik-e vagy sem. Részben az adott párt hitelességétől, sikerességétől, az adott képviselő munkájának a minőségétől, részben meg hát az élet is változik, tehát legyünk egy kicsit igazságosak a magyar baloldallal szemben. Az egész európai baloldal van csődközeli állapotban, nem mindenhol esett szét a politikai tábor olyan mértékben, mint Magyarországon, de mondani való tekintetében azt hiszem, hogy a német szociáldemokraták sincsenek sokkal jobb helyzetben, vagy magasabb színvonalon, mint a miénk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A műsort az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatja és meg is nézheti.